Figyelem! A most következő beszélgetésben olyan részletek is elhangozhatnak, amelyek a nyugalom megzavarására alkalmasak, hiszen a törvényszéki antropológia és a bűnügyi orvostan a halál, a bűn és az emberi test legmegrázóbb történeteit tárja fel.
Vannak hivatások, amelyek ott kezdődnek, ahol az élet véget ér, és az elmúlás nem csupán egy pillanat, hanem egy folyamat, biológiai, jogi és emberi értelemben is. Az igazságügyi orvosszakértő és a törvényszéki antropológus ott kezdi a munkáját, ahol mások befejezik. A test már nem beszél, de ők még meghallják, mit üzen. Sokan több sorozat alapján azt hiszik, ez a hivatás krimikről és látványos laborokról szól. A valóság azonban sokkal nyersebb, és sokkal emberibb. Ezúttal meghívottammal arról beszélgetünk, hogyan válik a testből bizonyíték, az emberi maradványból történet, és hogyan őrzi meg az orvosszakértő a szakmai higgadtságát ott, ahol a halál és az emberi sors találkozik. Vendégem dr. Magyar Lóránt igazságügyi orvosszakértő, törvényszéki antropológus, a Semmelweis Egyetem patológiai, igazságügyi és biztosítási orvostani intézetének munkatársa, aki nem csak a testet vizsgálja, hanem közvetve a lélek nyomait is. Tisztelettel köszöntöm, illetve köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm, én köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük talán az elején, hogyan jut el valaki odáig, hogy az élet és a halál határán dolgozzon, illetve hogyan lett igazságügyi orvosszakértő?
Sokan azt hiszik az igazságügyi orvosszakértő, hogy csak a halottakkal foglalkozik, ez nem teljesen igaz. Sok élőt is vizsgálunk, de nyilván ez a legpublikusabb része, ez az, ami a legérdekesebb kívülálló számára. Hát, orvosszakértő úgy lettem, hogy általános iskolás koromban már tudtam, hogy orvos szeretnék lenni, tehát nem volt semmilyen más alternatív, biológiában jó voltam, érdekelt, úgyhogy az irány az egyértelmű volt, aztán az egyetem alatt láttam, hogy a manualitás tetszik, de a műtét az nem az én világom, illetve azt is láttam, hogy mondjuk a vérnyomás beállítás, vagy a cukorbetegség kezelése annyira nem köt le. Tehát mindenképpen fontos, hogy olyan szakmát választok, ami érdekes, illetve individuális, tehát ilyen, mondhatnám, ilyen magányos farkas jellegű. És hát az is lényeges volt, hogy úgy tűnjön, mintha varázsolna, tehát mintha semmiből produkálnánk adatokat, persze ez nem teljesen így van. És hát ez a szakma az igazságügyi orvostan lett, úgyhogy elég egyértelmű volt az irányvonal.
Mikor nézett először szembe egy holttesttel, és mi maradt meg abból a pillanatból?
Először halottat, hát valamikor tinédzser korom közepe felé láttam, hogy egy kerékpáros elütés volt. Aztán fura mód, az orvosi egyetem alatt nem nagyon maradt meg, és az alapozó képzés alatt semmilyen holttest képe, vagy az ahhoz kapcsolódó viszonyom. A harmadében, amikor a patológia tantárgyat kezdtem meg, és az első bontolás az megmaradt, ott azt azért idő volt feldolgozni. Nagyon, nagyon emberszerű volt az a test, és minthogyha élne, pedig nyilván nem élt, meg meglehetősen naturális, úgyhogy ez négy nyomot hagyott bennem.
Mikor válik a test puszta tárgyá, és mikor marad még ember?
Jó kérdés. Mi orvosszakértők, én a testet tárgyként kezelem. Tehát nem emberként viszonyulunk hozzá, attól függetlenül, hogy nyilvánvalóan tisztelettel vizsgáljuk, de a lelkét akkor nyeri vissza, amikor megjelennek az emlékek körülötte. Tehát mit tudom én, egy ruházat, vagy megjelennek a hozzátartozók, akik megszemélyesítik. Tehát amikor hirtelen egy történetbe kerül bele, tehát nem a halálával kapcsolatos történetbe, hanem egy olyan történetbe, amiben ő élt. Akkor lesz talán újra ember, legalábbis az én felfogásom szerint.
Van egyébként olyan eset, amely érzelmileg mély nyomot hagyott önben, és hogyha igen, akkor hogyan dolgozza fel ezeket a történeteket?
Vannak ilyen esetek, szerencsére ezek a történetek egyre inkább elkopnak a fejemben, de ami megmarad az általában, amikor embertelen egy történet, embertelen brutális szenvedéssel jár, amit látni lehet, amikor magamnak is fölteszem a kérdést, hogy mi a fenért kellett ezt így, tehát miért ez a megoldás, tehát, vagy amikor egy brutális cselekmény kapcsán mondjuk az elkövető flagma, vagy indiferens, vagy semmi empátia nincs benne, vagy például amikor kifejezetten látszik az ártó szándék. Ezt ugye mondjuk élő személyeknél, amikor a vallomásaikat megkapjuk, akkor ezt azért lehet látni. például volt olyan eset, ami a közelmúlt esetei közül az egyik, hogy olyan brutális bántalmazás volt, hogy alig volt a sérültnek épcsontja, és egyszerűen érthetetlen volt, hogy miért volt erre szükség. Például van egy gondolat, tehát a kiterjesztett öngyilkosság az egy kifejezetten olyan kifejezés, amitől nagyon gyorsan a falra mászok. Tehát nincs ilyen. Tehát van az emberülés, meg az öngyilkosság. De az, hogy mást megölök azért, mert magamat is meg akarom, ez egy bosszantó fogalom számomra. De aztán nem ez az esetek túlnyomó többsége, tehát az esetek nagy része az általában elmaradt, tehát egyszerűen elfelejtem. Elvégzem a feladatomat, és törlődik az adatot.
Mennyire kötődik össze a gyilkosságok gyakorisága a gyermekkori elhanyagoltsággal vagy a bántalmazással, vagy pontosabban hogyan vezethet a kiszolgáltatottság, a korai trauma vagy a felnőttkori deviancia egy súlyos bűncselekményhez?
Mondjuk egy emberülésnél mondjuk a nyomozati vagy a bírói szakban kapunk erre vonatkozóan adatokat, de mindig van valami a háttérben, mindig van valami nagy indok, ami miatt ez megtörtént, mindig más a hibás, ez gyakran megjelenik. És többnyire annyit látok, hogy ha van erre adat, hogy vagy rossz mintákat vesz át, vagy nincsenek normák a családban, vagy egyszerűen nincs visszajelzés, hogy amit csinálok, az jó vagy rossz, illetve a szélsőségek vezetnek ide, tehát hogy mindent szabad, vagy semmit nem szabad. És ezek a gátak, vagy a gát nélküliségek megjelennek mondjuk az emberülés esetek egy részében.
A boncolati leletekből vagy a szituációs körülményekből lehet következtetni a gyilkos motivációira?
Hát vannak olyan sérülés mintázatok, amikor igen, alapvetően három motivációt látok én a saját tapasztalataim alapján. Hát az egyik a szex, a másik a pénz, a harmadik pedig a birtoklás, az uralkodási vágy, amit ki szeretne fejezni az elkövető. Hát mondjuk egy példa erre, például az arcsérülések, ez kifejezetten az identitás megszüntetése a mögötte lévő motiváció vagy szimbólumrendszer. Tehát meg akarja semmisíteni az adott illetőt, vagy meg akarja alázni még holtában is.
Kénytelen vagyok megkérdezni azt is, ugye több helyen azt láttam, úgy hivatkoznak önre, mint a magyar doktor Csont. Mit gondol erről a jelenségről? Segítenek vagy torzítanak a szakma megítélésén ezek a sorozatok, illetve mi a legnagyobb hazugság, amit ezek a sorozatok elhitetnek velünk?
Hát a Dr. Csont néven, igen, elterjedt rólam, ez a valójában csak egy PR fogás, de én az előnyeit élvezem ennek, igazából figyelemfelkeltő, szóval a laikus figyelme erre a szakmára terelődik, és ennek a szakmának egy kis reklám sosem árt, hát azért érdekesek vagyunk, titokzatosak. Én nem látom ennek az általános hatását, jó, mondjuk az is igaz, hogy nem vagyok közszereplő. Hát a filmekben abszolút nem a valóságot mutatják. Egy a cél, hogy a néző figyelmét lekössék. Van némi kapcsolódás a valósággal, de sokszor torzítanak. Tehát azért vannak olyanok, amikor a kirendelő teljesen irreális kérdéseket tesz föl, képelemzés kapcsán, mondjuk személyazonosításnál. Tehát egy teljesen alkalmatlan felvétel alapján véleményt kéne mondani, de hát nincsenek olyan technológiák, mint ami a tévében bemutatásra kerül. A másik ilyen nagy sorozatbeli hazugság, hogy mindig a szakértő mondja meg a tutit. Tehát ők azonnal ránéznek, és egyből tudják az abszolút igazságot, ez abszolút nem így van. Tehát ez nem egy szakértő múlik, sok-sok tényezőből tevődik össze.
Említi azt ugye, hogy a híres sorozatokban a szakértő mindig a végső igazságot mondja ki. Ön a valóságban mennyire engedheti meg magának a bizonytalanságot?
Hát nem én engedem meg magamnak, hanem két dolgot kell figyelembe vennem, hogy az adatok, amelyek rendelkezésemre állnak, azok milyen jellegűek, mennyit tesznek lehetővé a bizonyítás szempontjából, illetve a szakma szabályai. És ez a kettő irányít engem. Sokszor csak valószínűségi véleményt lehet adni, de hogyha csak annyit lehet adni, akkor a szakmai hiba, hogyha határozott véleményt ad valaki. Tehát nem lehet egy olyan elvárás, hogy nekem mindig meg kell mondanom a tutit. Ha meg lehet mondani, akkor persze. Ki is kell jelenteni, de ha nem lehet, akkor a bizonytalanságot is bele kell fogalmazni a véleménybe.
Hogyan készül fel egy szakember arra, hogy belép a boncterembe? Van valamilyen rituálé, legyen ez tudatos vagy akár személyes, ami segít lezárni a kinti világot? Vagy egyáltalán ki kell lezárni a kinti világot?
Hát ez is egy jó kérdés. Nekem nincs rituálém. A rituálé mindössze annyi, hogy minden esetet a lehető legfelkészültebben kell elkezdeni. Tehát van, amikor nincs adat, de hogyha van, akkor abból azért tisztában kell lenni. Tehát ha van, akkor azért tájékozódnom kell. Pontosan ezért, hogy súlyozni tudja, hogy mit kell vizsgálnom majd a bonszteremben. Az viszont teljesen igaz, hogy én például a külvilágot teljesen lezárom, tehát körülbelül úgy kell elképzelni, mint egy lézersugarat, tehát ilyenkor nincs kívülről bejövő adat, egy feladat van, a feladatot el kell végezni, minden adatot össze kell gyűjteni, és csak arra az esetekre koncentrálni. Aztán persze ettől függetlenül sokszor kénytelenek vagyunk improvizálni, tehát például van olyan eset, vagy volt olyan eset, amikor egyedi módszert kellett arra az esetre kitalálni, mert nem volt más lehetőség, de aztán végül is eredményre is vezetett. Tehát van ilyen, hogy teljesen egyedileg kell az adott ügyben eljárni, máskor persze lehet szakmai szabályokat egységes megközelítést alkalmazni.
Hogyan néz ki egy igazságügyi boncolás folyamata lépésről lépésre? Kezdjük talán onnan, hogy érkezik egy test a boncterembe. Innen mi történik?
Mire a boncterembe érkezik a holttest, addigra már van kirendelő végzésünk, meg van némi előzmény adat, tehát hogy azt mondtam a korábbiakban, ezt elolvasom, ha vannak fényképek, ezeket mindenképpen megnézem, például a helyszín és a holttest kapcsolat azért elég lényeges, mint egy közlekedési balesetnél. Hát aztán nagyjából megtervezem, hogy mire kell majd figyelni, és ezt el is mondom a boncmesternek, hogy milyen szokványostól eltérő bonctechnikákat kell alkalmazni, vagy mi az, amire különös tekintettel kell lenni. Ezután az első, a vizsgát első nagy része maga a külvizsgálat, amikor egy séma szerint megy az én fejemben, tehát meghatározott sorrendben, először történik egy általános külleírás, majd pedig a sérülések külső elváltozások felkutatása, illetve leírás, ezt mi diktálás útján végezzük, tehát lediktáljuk, amit látunk. Amikor a külvizsgálatnak vége, akkor jön a belvizsgálat, amikor maga a boncolás soha kapcsolatosan a belszervek részletes vizsgálata megtörténik, fényképeztetés, mintabiztosítás, nyilván ezt is egy következő etapban lediktálom, és mindent a papírmunka zár, amit ott a helyszín a bonszteremben tudok dokumentálni, illetve a lediktált anyagot majd a későbbiekben néhány napon belül megkapom, és ezt újra kell ellenőrizni, le kell véglegesíteni a véleményt, illetve hogyha vannak kiegészítő vizsgálatok, akkor azoknak az eredményeit is le kell írni, illetve értékelni.
Évente hány holttest megy végig az ön kezén?
Nagyságrendileg ugye van rezidensem is, meg vannak saját eseteim is, van, amikor más esetbe kapcsolódok be, hát ez a több százas nagyságrend, tehát mondjuk 200-at biztosan meghalad, olyan 2-300 között lehet.
Első körben mire kíváncsi a rendőrség, illetve a hatóságok? Mit kérdeznek öntől először?
Az első kérdés mindig az, hogy mibe halt meg. Tehát a csontmaradvány esetében is. Oké, ez egy része, persze mibe halt meg, ez lényeges, de hogyan jutottunk oda, ez még lényegesebb. A másik nagy kedvenc kérdés, hogy megölték-e. De mindenki ezt kérdezi. Tehát, vagy kizárható, hogy megölték el. Tehát azt tudom mondani szakmailag, hogy olyan módszer nincs, amivel kizárnám, de nyilván vizsgálnunk kell, hogy az idegenkedés gyanúja fölmerül, és erre a kérdésre viszont már tudok válaszolni, hogy fölmerül, vagy nem merül föl. Extrém kérdés, hát már volt olyan példa, de a csontmaradvány esetében volt, hogy beküldtek egy csontmaradványt, és az volt a kérdés, hogy tudunk-e arcot csinálni a DNS-éből? Hát nem tudunk, tehát ez a mese, ilyen nincs.
Van, amikor egy olyan test érkezik, amelyről semmit nem lehet tudni. Ugye nincs név, nincs arc, nincs múlt, csak a csont és jobb esetben némi szövet. Hogyan lesz egy ismeretlenből újra valaki? Hogyan adható vissza a neve annak, aki már ugye nem tud beszélni, és mi történik ezekkel az ismeretlenekkel? Hogyan kezelik őket jogilag, illetve emberileg?
A név nélküli halottak jó része az ilyen, tehát amikor nincsen személyazonosság, akkor általában előzmény sincs, csak legfeljebb annyi, hogy milyen körülmények között találták, illetve van némi ruházat, esetleg néhány személyes tárgy. Ilyenkor az azonosításnak egy része az orvosszakértői kérdés. Tehát az első és legfontosabb, hogy egy biológiai profilt alkossuk. A biológiai profilnak az a jelentős, hogy ez egy szűrővizsgálat, tehát segít a hatóságnak, megszűrni azok körét, hogy ki lehet az illető. Tehát ebben beletartozik a feltesője, nem az életkora, a származása, a testmagasság, halálidőpontja, egyedi jellegzetességek. Tehát ezeket számba veszünk, leírjuk, és a hatóság ezután elkezdi vizsgálni, kiről lehet szó, ki az, aki reális eséllyel fölmerül. Vagy ha van ilyen személy, akkor valami megerősítő jellegű vizsgálat történik, ahol már össze lehet valakivel hasonlítani. Tehát DNS mintával, röntgennel, fogászati dokumentációval, új lenyomattal, vagy esetleg kordokumentációval, illetve ilyenkor jön szóba, hogy felismerteti a hatóság a ruházat alapján, egyéb azonosító jegyek alapján, és amint minden adat egy irányban mutat, és a bizonyítékok ereje az megfelelő az, akkor egyszerűen a hatóság határozza meg a személyazonosságot. Persze van olyan eset, amikor nem lehet meghatározni. Többségében az első 30-60 napon belül sikerül beazonosítani, de van, amikor nem. Akiket beazonosítottak, általában lesz valamiféle hozzátartozó, ki is temeti a holttestet, nyilván kiadjuk. Amikor nem sikerül beazonosítani a holttestet, akkor pedig akkor érik a holttestet is eltemetésre kerülnek, néhány mintát biztosítani kell, hogy a tisztességben, hogyha mégis lenne szemlélő személyazonosság, akkor mégis meg lehessen, hogy ki volt ő. Illetve nyilván tudni, hogy hol van a holttest, hogyha hozzátartozó a későbbiekben szeretné eltemetni.
Miben érkezik egy holttest önökhöz?
Már egy fizikailag miben érkezik?
Igen,
hogy
igen.
Állítják be?
Igen.
Az eredeti feltaláskori ruházatban, és egy, kettő, három több rétegű zsákban, ezek egy vízhatlan műanyag zsákot.
A személyazonosításban mennyire segítenek a hozzátartozók, hogyha elérik őket?
Én azt tapasztalom, hogy amikor eltűnt egy szerettük, aki gondoltak, az váratlan, akkor mindig segítenek, tehát maximális segítséget nyújtanak a személyazonosítás során, szolgáltatják azokat az adatokat, amik megkönnyítik a személyazonosítást.
Dolgozott már olyan ügyön, amelyről később kiderült, hogy sorozatgyilkos a tettes? Hogyha igen, akkor ilyen esetekben mire kell leginkább odafigyelni?
Hála jó, én nem tudok róla, hogy lett volna ilyen esetem. Én azért meg vagyok a sorozatgyilkosok nélkül. Persze olyan azért már volt, hogy hasonló halálesetből, aminek az előzmény és a körülményei eléggé megmagyarázhatatlanak voltak, viszonylag sok fordult elő egy időben, ezt azért szoktuk jelezni hatóságnak. Tehát, hogy hasonló módon télen hajléktalanok égési sérüléseket szenvedtek, aztán elhunytak, és mindig egy járókelő vette őket észre, tehát azért ez nekünk is feltűnő.
Milyen eszközökkel dolgozik egy igazságügyi orvos szakértő? Klasszikus kézi műszerekkel, vagy ma már a digitális technológiával, ugye 3D-szkenelés, mesterséges intelligencia, mi az, ami segíti az önök munkáját?
Legklasszikusabb műszereinkkel dolgozunk, tehát az abszolút klasszikus, legfontosabb a vonalzó és a csipesz. A vonalzó, hogy mérni tudjuk a csipeszt, pedig azért, hogy meg tudjuk tekinteni rendesen az adott szövetet. Persze használunk ollót is és kést is, de sokan azt hiszik, hogy szikével megszünk, hogy vágunk, de ezt nagyon ritkán használunk. Digitális technikát, nyilván digitális fényképezés az teljesen egyértelműen használatos manapság. A jövő az szerintem a döntéssegítő rendszerekben lesz, tehát az ilyen AI alapú döntéssegítő rendszerek, amivel bekerül egy csomó adat, és akkor irányt szabhat, hogy mondjuk érdemes elkezdeni mondjuk idegenkezésség, öntezésség, vagy nem természetes halál irányába kutakodni a nyomozomatosságnak, vagy akár a szakértőnek. 3D-szkenner is, hát a helye az mondjuk a bírósági tárgyalótermekben mondjuk megvan, mert látványos. A mindennapi gyakorlatban, tehát az, hogy megszkennelünk valamit, olyan sok értelme nincs, hiszen látom. De mondjuk, hogyha a képalkotó vizsgálatról beszélek, tehát radiológiai képalkotó vizsgálatról, akkor azért a röntgen és a CT az nyilván a jövő lesz, és például a virtopszia, ahol a boncolási része elkerülhető ilyen képalkotó módszerekkel, és ott három dimenzióban látom, tehát egymáshoz viszonyítva több rétegben a szerveket, és azért ez több információt ad, mint ez sima háromdimenzió szkennelés.
Milyen szabályok vonatkoznak az érkező testekre a boncoló intézetben? Mi az, amit tilos megtenni, és mi az, amit kötelező rögzíteni? Mi az, amit nem tehetnek meg?
Hát a legfontosabb, hogy a boncolás az nem szórakoztató céllal történik, illetve ezek a vizsgálatok, tehát a szükséges mértékben kell elvégezni a vizsgálatainkat, de azt viszont el kell, de azon túlmenni viszont nem lehet. Tehát például az igazsági orvostanban teljesen evidens, hogy minden sérülést rögzíteni kell írásban. Ha ez kötelező, vagy például minden szervet föl kell boncolni, nem maradhat boncolatlanul egy szervrész, mert úgyse lesz benne semmi lényeges. Nem tudhatjuk. És addig kell felboncolni, ameddig a módszer határa tart. Tehát mondjuk egy koszorúverérnél nem elég az első 2 centit fölvágnom, hanem ameddig tudom, addig nyitom meg. És hát a másik szabály, hogy mindezt úgy kell elvégezni, hogy a holttest összességében integritása ne sérüljön, tehát helyreállítható legyen, és a temetési szertartást le lehessen bonyolítani.
Kérdés az is, hogy a vizsgálat után mi történik a testtel? Előfordul, hogy a nyomozás nem zárul le soha. Kidönt arról, hogy visszajuttatják-e a családnak, vagy másként kezelik, ugyanakkor mennyire gyakori, hogy a család visszakapja a testet, illetve vannak-e ennek feltételei?
Mindenképpen a holttestet temetni kell, tehát hogyha nem jelentkezik hozzátartozó, akkor köztemetés lesz belőle, de hogyha ha jelentkezik, és az esetek túlnyomó része az ez, tehát van eltemetett személy, akkor kötelező kiadni a testet. Korboncolás az más, de alapvetően a hatósági és igazságügyi boncolásoknál kell az igazságügyi orvos szakértő engedély és a kirendelő hatóság engedélye hozzá, ezt pedig akkor adják ki, mármint a hatóság és az orvos szakértő, hogyha már további adatok nem várhatók a testbe, illetve szükséges mintabiztosítás megtörtént, és ezután másnaptól már a holttest szállítható, és temethető, és temetendő is, tehát nincs olyan, hogy megtartunk egy testet.
Milyen jelzésekből, mintákból olvas az orvos szakértő, akár évekkel, évtizedekkel a halál után? Találkozott ilyennel?
Persze mi minden érzékszervünket használjuk, a látást, tapintást, szaglást, az állagot, a mély érzésünket, és a környezetből származó adatokat is. Tehát, vagy például mondjuk egy csomagadóink vizsgálatánál van a bizonyos morfológiai jellemzők, ami alapján meg lehet állapítani a nemet, az életkort, vizsgálhatók a sérülése kialakulási ideje, hogy friss, vagy gyógyul, vagy gyógyult. Tehát amit lehet, azt mi felhasználunk, illetve nyilván vannak olyan módszerek, amit a szabad szemmel nem láthatunk, de erre van mondjuk a szövettani vizsgálat, vagy a toxikológiai vizsgálat is. De például a színből le lehet következtetni friss holttestnél mondjuk bizonyos mérgezés típusokra. Például manapság aktuális lesz a szénmonoxid mérgezés, ami egy cseresznyő pirosos elszíneződést okoz bizonyos részek, illetve az izomzatban és a vérben. Vagy például a sérüléseknél a színváltozás az segít annak meghatározása, hogy mikor alakult ki mondjuk egy bevérzés vagy zúzódás.
Mi volt a legmeglepőbb üzenet, amit egy test hagyott önnek?
Hát üzeneteket nem szoktak hagyni, de mondjuk volt olyan eset, ahol látjuk a sérüléseket, nagyon rossz állapotban van a holttest, mégis látunk olyan sérüléseket, amik a halál beálltát magyarázzák. Van egy elkövető, aki állít egy mechanizmust, de az úgy nem lehetséges, mert a sérülések alapján az irány és az előhatás nagysége egyértelműen meghatározható, és mondjuk látható, hogy az illető élt, amikor a fejsérüléseket elszenvedte, sőt utána is élt, mert például bizonyos testnyílásokban, nyelőcsőben, légcsőben nagy mennyiségű földet találunk. És akkor ez egyértelműen bizonyítja, hogy ez a föld csak úgy kerülhetett oda, hogy lenyelte, mert annyi akkora mennyiségben van jelen. Aztán volt olyan, ez egy újszülött volt, ahol az édesanyja azt állította, hogy halva született a csecsemő, de hát olyan idegen testet találtunk a szájüregben, ami ezt egyértelműen cáfolta. Ez így nem lehetett létre, és ráadásul élőben keletkezett, mert ez az idegen test olyan bevérzéseket okozott a szájüreg környékén. Egy nagyon rossz állapotú holttestnél, és igazolható volt, hogy egyértelműen élőben is a születés után jött létre. Tehát vannak ilyen esetek. A távolabbi körülményéről, hát mondjuk az öngyilkosoknál előfordul, hogy mondjuk búcsúlevelet megkapjuk, és abban a motivációt, az előzményeket leírja maga az elmúlt.
Ugye a tudomány képes rekonstruálni az élet utolsó perceit, de mit nem tud soha megfejteni?
Ezt a gondolatokat. A valódi gondolatokat azt nem tudjuk. Tehát az, hogy mit gondolt tényleg, vagy miért csinálta, vagy milyen életút vezetett odáig, azt nem tudjuk megmondani. Az utolsó perceket, órákat tudjuk rekonstruálni, de a valódi motivációt, valódi gondolatokat, azt mint orvosszakértő nem. Pedig ez egy érdekes kérdés lenne.
A boncolás után megszületik ugye egy orvosi igazság. Statisztikailag mennyire sikeresek a feltárások? Milyen szembesíteni a hozzátartozókat, amikor megvan az eredmény egy kutatás után?
Nem közvetlenül mi tájékoztatjuk, ez a kirendelőnek a feladata, tehát mondjuk hatósági boncolásnál, ami mondjuk egy balesetet vagy egy öngyilkosságot jelent, illetve emberülésnél is a hatóság tájékoztat. A visszajelzés, tehát jogszabály az előírja, hogy visszajelzést kéne kapunk mondjuk egy bírósági döntésről, nem nagyon szoktunk visszajelzést kapni, akkor kapunk visszajelzést, hogyha egy másik szakértő is bekerül az ügybe, és mondjuk a saját magunk által összegyűjtött adatokat egy másik szakértő is értékeli, vagy egyetért velünk, vagy nem, és akkor ebből azért van némi visszajelzés, hogy mennyire gondolkodunk egységesen. Többnyire nem kapunk visszajelzést, de azt is ezeket egy többnyire az esetek eléggé egyértelműen.
Mi történik azzal a rengeteg halálesettel, amit látott? Ezek törlődnek, vagy örökre önben maradnak? Mennyire tudja ezeket elfelejteni? Van-e olyan eset, amin azt érzi, hogy nehezen tudja magát túltenni? Ami mondjuk így napokig megmarad az emlékezetében?
Hát van, ami megmarad, de többnyire manapság, mert inkább törlődnek. Tehát tényleg ez a feladatorientált munka történik, elolvasom az előzményt, nem minősítem, nem értékelem, nem nézem a motivációt, annyit vizsgálunk, hogy lehetett úgy, nem lehetett úgy, megfelel, nem felel meg, és a testen lévő elváltozásokkal összevetem. Ezek többnyire törlődnek, hát persze van, amikor nem. Tehát azért azért az orvos szakértő is ember. Szóval azért vannak összeomlások, de ez nem a nyilvánosság előtt zajlik.
El tudna mesélni esetleg egy ilyen összeomlást? Mi volt az, ami igazán megérintette?
Volt egy csecsemő halál, amire emlékszem, hogy nagyon sokáig megmaradt bennem, mert nagyon rendezett család volt, és semmi előjele nem volt annak a bölcső halálnak, és nem láttam semmi értelmét, hogy ez a csecsemő miért halt meg. És az nagyon megfogott. Aztán volt olyan is, amikor, ez 2017 környékén volt, amikor hát hónapokig nagy erőfeszítés volt, hogy bemenjek a bonzterembe, hát felhalmozottak az ügyek, de aztán ez szépen elmúlik. Tehát ez a szakmám, ez a hivatásom, megyünk tovább.
Van-e különbség abban, hogyan dolgoz fel egy gyilkosságot, egy balesetet, vagy egy természetes halált? Vagy a halál az csak halál?
Hát nem szeretnék meghalni, ez az egyik. Nem tud. Tehát ezekkel úgy foglalkozom, hogy kitörlődik, és mást is kell csinálni. Tehát az élet itt nem áll meg, hogy történt egy szörnyű eset, ahol kell rajta lépni, és mást kell csinálni, más közegbe kell lenni, le kell kötni a figyelmet. Nem szabad favágónak maradni, és csak azt a szakmát űzni, ami az éppen töltött óráknak a fele. A másik felében valami egészen más kell csinálni.
Az igazságügyi szakértő meddig mehet el? Mikor válik a tudomány etikailag kényessé?
Ez egy nagyon jó kérdés volt, és ezen korábban is gondolkodtam már, de szerintem a válasz viszonylag egyértelmű és könnyű. Tehát amikor öncélúvá válna egy vizsgálat, addig már nem mehet a szakértő. Tehát ez, amit mondtam korábban, ez nem játék, tehát nem szórakozás. Nem lehet öncélú egy vizsgálat, szükséges mértékig el kell menni, de ennek célja a bizonyítás önmás. Illetve egyszer kaptam egy újságírót egy olyan kérdést, hogy szeretem a tömegkatasztrófákat. Hát ennél utább kérdést még az életben nem hallottam. Nem. Nem szeretjük a katasztrófákat, én sem szeretem.
Van olyan pillanat, amikor a test többet árul el az életről, mint a halálról?
Hát előfordul, mondjuk tetoválások, vagy életvitelből adódó károsodások, szervkárosodások, ezek utalhatnak arra, hogy milyen volt az életvitel. Ő általában azért magára az életről, a tartósan mi történt előtt, az olyan sok információ nincsen.
Van egyébként olyan eset, amikor a szakmai igazság és az emberi együttérzés egymásnak feszül?
Hát én szakértőként azt kéne mondanom, hogy hát ilyen nem lehetséges, de persze, hogy van. Tehát van olyan eset, megismerve az előzményeket, amikor érti a szakértő, hogy miért az történt, ami történt. De ettől függetlenül ez nem lehet befolyásolni a szakvélemény. Tehát nem lehet elfogult semmiféle irányban. Az, hogy erre talán az empátia szó a legjobb. Tehát az empátia nem azt jelenti, hogy egyetértek vele, hanem értem, hogy az adott szituációban ő mit érez. Illetve értem, hogy miért tette, de ebben nekem nem kell egyetértenem, vagy szimpatizálnom. Ezt megpróbálom kizárni, sőt, ez azért általában sikerül is.
Kivizsgálja meg az igazságügyi szakértőt, amikor már túl sok mindent látott?
Hát első körben a család, aztán a pszichológus, aztán a pszichiáter, de lényeges egyébként a kérdés. Hát legelőször, de lehet, hogy nem is mondtam jót. Először önmagamat kell megvizsgálni, önismeret. Onnan indul a történet. Aztán meglepetések jönnek sorozatban, hogy milyen is az önismeret, hogy jó volt, nem volt jó, elbírja, nem bírja el az ember, aztán segítséget kell maximum kérni, hogyha ezt nem bírja el.
Mit tanított önnek ez a hivatás az életről és a halálról?
Hát azt tanította, hogy nem az a lényeg, hogy haltunk meg, hanem az, hogy hogyan éltünk. Tehát az, hogy valaki hogy halálozott el, az nem írja le, hogy jó ember volt, vagy rossz ember volt, nem ír le alapvetően semmit, tehát nem érdemes ebből visszakövetkeztetni rá. A másik ilyen, hogy az, hogy mi milyenek voltunk, hiába alakul ki önmagunkban egy kép magunkról, hogy milyenek voltunk, vagy olyanok, mások emlékei által ítéltetünk meg valójában. Tehát lehet, hogy más emlékeiben teljesen másképp élek, mint ahogy magamat én egyébként láttam. Tehát érdemes ennek megfelelően élni, hogy ezek a képek, ezek önmagamnak is megfeleljenek, meg a környezetemnek is megfeleljenek.
Ön hisz valamiben, ami túlmutat az anyagon? Vagy a halál után csak szövetek és leletek maradnak?
Hát hiszem, hogy nem csupán szövetek és csontok, meg látsz szövetek, kupaca, halmaza, szövevénye lennénk, tehát azért ennél többre vagyunk hivatottak, tehát nem csak a testünk az, ami megmarad a halálunk után, vagy akár az se. Hát például a gondolatok, iskolateremtés, az élmények mások emlékeiben élünk, élhetünk, illetve az egész világmindenség részeként is a része vagyunk, de alapvetően az utánunk következők, a ránk emlékezők világa által maradunk meg.
Ha egy fiatal orvost vagy antropológust kellene tanítania, mi lenne az egyetlen elengedhetetlen szabály, amit mindenképp megtanítana neki?
Hát én hármat mondanék az egy helyet. Az egyik, hogy maradjon lelkes. Ez a legfontosabb, mert ha nem lesz lelkes, nem fogja tudni csinálni. Maradjon motivált, érdekelje az, amit csinál, és a harmadik, amivel egy kicsit ellentmond, hogy legyen szkeptikus. Tehát bármit lát, mindig kérdőjelezze meg, aztán, ha megkérdőjelezte a végén, vagy bebizonyosodik, hogy úgy volt, vagy az, hogy nem úgy volt, de mindig legyen egy visszacsatolás, egy feedback, hogy tényleg úgy van-e, biztos, hogy úgy van-e, ami egyértelmű látszik, ez tényleg annyira egyértelmű, vagy pont fordítva.
A halál soha nem csupán egy pillanat, hanem egy folyamat, ami valahol mindannyiunkban elkezdődik. Van, akinek csupán végpont, másnak munka. De aki naponta a testek között jár, az tudja, a halál nem zár le semmit, csak feltár titkokat, bűnöket, gyengeséget és emberséget. És miközben mi próbáljuk elfelejteni, hogy törékenyek vagyunk, ők, az igazság orvosai, minden nap emlékeztetnek rá. A test elbomlik, de a kérdések megmaradnak. És ezek a kérdések néha hangosabbak, mint maga az élet. Néhányra az Élők oldaláról dr. Magyar Lóránt igazságügyi orvosszakértő, törvényszéki antropológus, a Semmelweis Egyetem patológiai, igazságügyi és biztosítási orvostani intézetének munkatársa válaszolt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm még egyszer az interjút és a kiváló kérdéseket.